Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyház 12. zsinata, Szemerei János, a Nyugati Egyházkerület püspöke lett az Evangélikus Egyház új elnök püspöke, közölte az egyház. Szemerei János Fabinyi Tamást váltja a tisztségben. Azt írják, a Budapesten az egyház Üllői úti székházában zajló kétnapos ülésen a 65 fős testület saját tagjai közül lelkészi elnöknek Lázárné Skorka Katalint, nem lelkészi elnöknek Iccés Andrást választotta. A zsinat hatáskörébe tartozik az országos elnökség megválasztása is. Az ülésszak záró istentiszteletén a zsinat lelkészi elnöke szolgál igehirdetéssel. Az elnök püspöki tisztségről leköszönő Fabinyi Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke 2017 novemberétől vezette az evangélikus egyházat, és mivel idén februárban elérte a nyugdíjkorhatárt, az újabb ciklusra nem vállalta a jelölést az elnökpüspöki pozícióra. Az egészség ablaka alkalmazással a betegek gyorsabban bejutnak a járóbeteg szakellátásra, ki tudják választani a rendelőkben a számukra alkalmas időpontot, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy az alkalmazás felgyorsítja az ellátáshoz való hozzájutást és az egészségügyben rendelkezésre álló kapacitások hatékony felhasználásához is hozzájárul. Ismertetése szerint az elmúlt években több mint 4000-rel nőtt a praktizáló orvosok száma, jobban felszerelt rendelők vannak, az emberek mégis azt érzik, hogy nehezen jutnak be orvoshoz. Kifejtette, hogy a betegek szerint a felmérések alapján az orvoshoz való bejutáson az időpontfoglalás rendszerén szükséges javítani. A felmérésekből az is kiderül, sokan azért választják a magánellátást, mert ott könnyebb időpontot foglalni, tette hozzá. A kormány feladata tehát az orvoshoz való bejutás javítása, emelte ki. Hozzátette, hogy még évente mintegy 200 000 ellátást regisztrálnak a fekvőbeteg ellátásban, addig a járóbeteg ellátásban csak nem 60 milliós az esetszám. Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. A következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtunk végre a bírósági szervezet működésében, és jelentősen nő a bíróságokon dolgozók illetménye, jelentette be Tuzson Bence igazságügyi miniszter budapesti tájékoztatóján. Közölte, a megállapodás a hatékonyság növelése érdekében tartalmaz egy komoly illetményemelést is. Elmondta, három lépésben 2025, 26 és 27 januárjában emelik a jövedelmeket. Ennek nyomán a bírák jövedelme 48%-kal fog növekedni, a bírósági titkároké és fogalmazóké átlagosan 82%-kal, az egyéb bírósági alkalmazottaké pedig 100%-kal. Így egy átlagos bírói jövedelem el fogja érni a 2.250.000 forintot, a titkárok és fogalmazók átlagos jövedelme 1.125.000 forintra nő, a tisztségviselőké pedig eléri a 850.000 forintot, mondta a tárcavezető. Többféle állami és kormányzati támogatással segítik a szakmák és a diploma megszerzését, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert kifejtette, az első két szakma megszerzése ingyenes. A szakképzésben tanulók rendszeresen kaphatnak ösztöndíjat, munkabért, továbbá akár 300 ezer forint szakmakezdési támogatást, és a szakmákhoz szükséges szoftverek licenszeihez is ingyen juthatnak az iskolától. Jelenleg több mint 233 ezeren járnak szakiskolába, szakképzőintézménybe, szakgimnáziumba vagy technikumba, jegyezte meg az államtitkár. Újdonságként számolt be arról, hogy 2025-ben jön a szabadon felhasználható kamatmentes, maximum 4 millió forintos munkás hitel, amelynek a törlesztését gyermekek érkezése esetén könnyítésekkel segítik, a harmadik baba érkezésével pedig elengedik a fennmaradó kölcsön törlesztését. Sport. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es Las Vegas-i nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtol majd az élről. A harmadik szabad edzésen is leggyorsabbnak bizonyuló 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása negyedik pole pozíciója. Az 50 körös Las Vegas-i nagydíj vasárnap magyar idő szerint 7 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. A felhőzet jelentősen csökken, egyre több felé naposra fordul az idő. Egy-egy hózápor még nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között várható. Késő estére mínusz 6 és 0 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Itt, a Szent István Rádióban. A mostani epizódban Molnár Ábellel, a hegymászó kalandorral beszélgettünk, aki első magyarként mászta meg a Pápua Új-Guinea legmagasabb vulkánját. A beszélgetés során szó esett a kalandjairól, a hét vulkán kihívásról, és a tudományos publikációjáról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eszterházy Károly alapító püspök emléktáblájának koszorúzásával kezdődött el a jubileumi ünnepség sorozat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A líceum megnyitásának 250. évfordulóján dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesek, valamint dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora helyezett el virágot a líceum aulájában. Majd a líceum történetét feldolgozó könyvbemutatókkal és kiállítás megnyitóval folytatódott a jubileumi programsorozat. Délután az Egri Bazilikában dr. Ternyák Csaba egriések, az egyetem nagy kancellárja mutatott be hálaadó szentmisét. A szertartása nem csak egyetemi polgárok, városi és állami vezetők érkeztek, Erdő Péter bíboros és Michael Wolfsbenek, apostoli nuncius is megtisztelte jelenlétével az eseményt. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása, megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist. Szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi háza tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja mind a mai napig. A rektor hangsúlyozta, a legfontosabb küldetésünk továbbra is a tudás és a keresztény értékrend közvetítése a jövő nemzedékei számára, Szent II. János Pál pápa Ex Corde Ecclesia apostoli rendelkezésében megfogalmazott egyetemi eszményképet követve. Az egyetemi ház megnyitásának 250. évfordulóján debütált az Eszterházy Károly életéről szóló musical a Gárdonyi Géza Színházban. A nézők a valóság és a színház eszközeivel egy olyan emberi léptékkel megélt utat járhattak be, amelynek végén nem csak önmagukhoz kerültek közelebb, hanem a mindenséghez és magához a mindenhatóhoz is. Az országban elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indult el 15 évvel ezelőtt a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés. Ennek alkalmából tartottak jubileumi konferenciát, ahol a szakmai vezetők, mentorok és hallgatók gyűltek össze, hogy megünnepeljék az intézményben folyó eddigi munkát és sikereket. Dr. Szebeni Rita, az Egyetem Pszichológiai Intézetének főiskolai docense köszöntőjében elmondta, a szakmai nap célja visszatekinteni az elmúlt időszak fontos eredményeire, lendületet nyerni a jövőre, megújulni, megerősíteni a szakmai és emberi kapcsolatokat. Előadásában bemutatta a képzése jelentkezők számának és összetételének alakulását, valamint beszámolt az Eszterházy egyedülálló kezdeményezéséről, a 2024. októberében megnyílt Brekkencs napközbeni gyermekfelügyeletről, amely hospitálásra és kutatásra is lehetőséget ad a hallgatóknak. A konferencia keretében díjazták a képzés létrehozásában kulcs szerepet játszó szakembereket, a résztvevők a délután folyamán pedig több szekcióban folytathatták a tapasztalatcserét. A tudományokat és a tudományos élet szereplőit ünnepelték az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese megnyitó beszédében arról elmélkedett, vajon mi lenne igazi ajándék a kutatóknak ezen az ünnepen. Elmondta, a kutató számára nem létezik munkaszüneti nap, az a legnagyobb öröm számára, ha nyugodtan dolgozhat, elmerülhet a tudományban. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy oktatóik és kutatóik közül évről évre többen szerzik meg az MTA doktori címet, egyetemi tanári kinevezést kapnak, továbbá a rangos Stanford Elsevier listán is több tudományterületen képviselik egyetemünket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Tudomány ünnepének alkalmából egész november során szakmai konferenciákat, workshopokat, kiállításokat rendez, mind az EGRI, mind a Jászberényi kampuszán. December 4-én és 5-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit lendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. December 5-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 5:30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. Azok, akik személyesen nem tudnak bekapcsolódni a decemberi programsorozatba, november 28-án online formában is lehetőségük lesz megismerkedni a nagymúltú intézmény működésével, valamint a felvételi eljárás során hasznos információkkal, amelyeket az intézmény Facebook oldalán követhetnek majd az érdeklődők. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Azoknak, akik esetleg nem ismerik a munkásságodat, kicsit ismertetnéd, hogy mivel is foglalkozol?
Nos, hegymászással és kalandozással foglalkozom, ha lehet ezt így mondani. Eleinte hobbinak indult, aztán ahogyan teltek az évek, úgy vált hivatássá. Immáron több mint 10 éve járom a magashegyek világát. Az elsődleges érdeklődési köröm a vulkánok világa, viszont nagyon szívesen felmászok bármilyen hegyre, ami elém kerül.
Ha jól tudom, te az Alföldről származol, hogy kezdődött nálad ez a hobbi?
Hát jogos a kérdés, talán pont ezért, mert ahol élek, ott ha körbenézünk, még csak egy dombot se látunk, nemhogy hegyeket. Viszont nagyon sokat jelentett az, hogy szüleink állandóan vittek minket az öcsémmel először Magyarország hegyeibe, az északi középhegységbe, utána Erdély hegyeit jártuk közösen, és ahogyan nőttem, úgy látszott egyre jobban, hogy nekem ez eléggé tetszik, ez a féle sporttevékenység, és aztán keresztapám volt az, aki komolyabb vizekre vitt engem 13 éves koromban. Akkor kezdtük el együtt járni az Alpokat, és elég hamar sikerült megmászni az Alpok legmagasabb csúcsait, úgyhogy itt meg is akadt egy időre a történet, mert még gyerekkorban voltam, és úgy éreztem, hogy Európán távolabbra még nem tudok menni, és máshol is kipróbálni magamat, így ezt követően egy szünet következett.
És aztán, ha jól tudom, akkor 2019-ben kezdted meg a 7 vulkán kihívást. Jól mondom, ugye?
Így van, 2018-ban, tehát egy 4 év kihagyás után találtam vissza a hegymászáshoz, és egy évvel később fedeztem fel a 7 vulkán kihívást, aminek lényege, hogy mindegyik kontinensen meg kell mászni a legmagasabb tűzhányót. Ez esetben Amerikát ketté veszi a kihívás, tehát van Észak és Dél-Amerika. Tulajdonképpen ott folytattam, ahol abba hagytam, mert Európával kezdtem a listát. Ugyebár a mi kontinensünkön az Elbrus a legmagasabb hegy és vulkán is egyben. Mind a kettő címet ő bitorolja. Ez Oroszországban található, és 5642 méter magas.
Eddig hány helyszínt sikerült teljesítened a kihívásból?
6-nál tartok, tehát már csak egy hiányzik ebből a kihívásból. Az első 3-at, az északi felgömbön található vulkánokat egyedül teljesítettem önerőből, és a déli féltekére már vagy az adott országban helyiekkel, vagy magyar csapattal utaztam. Az utolsó, ami hiányzik, az pont a legkisebb a 7 közül, az antarktiszi, ugyanis sokan nem tudják, de ott is találhatóak tűzhányók, több is, és ha azt is sikerül megmászni, akkor első magyarként fejezném be ezt a kihívást.
A csatornádon számos kalandot bemutatsz, viszont van egy, ami a videó terjedelmében és tartalmában is eltér a többitől. Mesélnél egy kicsit az Ojos del Salado-ra megmászását bemutató kisfilmed létrejöttéről?
Hát, ahogy több minden el, ugye ezzel is eléggé megcsúsztam, ugyanis ez az expedíció 2 évvel ezelőtt volt, és a kisfilm az idén februárban a csúcsra érés második évfordulóján jelent meg, akkor volt a premier a Szarvasi moziban. Maga a kisfilm a 2022-es magyar-csílei hegymászó klímakutató expedíciónkat mutatja be. Ez volt talán a legkülönlegesebb az eddigiek közül, és már korábban volt egy másik kisfilm, a Kilimandzsáró, ami ehhez hasonlóan szintén moziba került, és ahhoz képest akartam szintet lépni filmművészeti terepen szempontból, úgyhogy ezzel jóval több munka volt, mint a Kilimandzsáróval. Azt úgymond házilag barkácsoltam össze, ez már egy komolyabb produktum lett, és hál' Istennek városi szinten sikeres volt a kisfilm, mert jöttek rá az iskolák is, illetve volt 2 nagy közönség előtti vetítés, azon is szép számmal megjelentek a helyiek.
Ugye ez a kisfilm, ez 15 napot mutat be, ha jól tudom. Mi volt a legnagyobb megpróbáltatás ebben a 10-15 napban?
Hát az Atacama sivatag az nem egy barátságos helyszín. Földünk egyik legszárazabb és legkopárabb, legkietlenebb vidéke. az életnek szinte alig van nyoma, és dr. Nagy Balázsék már több mint 10 éve folytatnak itt klímakutatást, úgyhogy többek között ez alapozta meg azt, hogy én ide kerültem Egerbe, mert ezen az expedíción egy igazi geográfussal kalandozhattam, ami nagyon nagy motiváció volt számomra, és ebben a kicsit több mint 2 hétben több helyszínt jártunk végig, tehát maga az Ojos del Salado annyira elszigetelt helyen található, hogy 200 kilométeres körben nincs semmilyen lakott település, esetleg néhány ellenőrzőpont vagy menedékház. Bejártuk a környék sóstavait, ahol flamingókat nézegettünk. Nyilván mindezt amellett, hogy a klímakutatás feladatait elvégeztük. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy több helyszínen vannak elhelyezve műszerek, és Balázséknak 2 évente legkésőbb vissza kell járni ezeket a műszereket leolvasni, mert vagy az akkumulátor merül le bennük, vagy pedig a memóriájuk telik be az adatokkal. Úgyhogy ez kulcsfontosságú.
Említetted most, hogy ez döntötte el azt is, hogy te Egerbe jöttél. Előtte tanultál már máshol?
Egyetemen nem. Középiskola után egy szakmát szereztem Békés Csabán, utána dolgoztam az elmúlt években több helyen, és emellett csináltam a kalandozást. Aztán a volt földrajztanárom meg dr. Nagy Balázs noszogatására döntöttem úgy, hogy tényleg lenne értelme megpróbálkozni ezzel, szóval most itt vagyok.
Nagyon örülünk neki, mert ezáltal tudtunk a podcastbe is elinvitálni. A kisfilmed akkor ez 2020 környékén forgatt, jól mondom?
22. Igen, igen.
De ennek ellenére a vírushelyzet az nagyon aktívan jelen volt a film készítése során. Milyen problémákba ütköztek, és miben nehezítette ez a film elkészülését és magát a kalandot?
A film elkészülését már nem nehezítette, viszont a kalandot minden téren megnehezítette. És hát, ahogy az előbb is említettem, ez életbe vágóan fontos, hogy Balázséknak 2 évente vissza kell odajutniuk, különben megszakad a kutatás és az adatoknak a gyűjtögetése, ami már több mint 1 évtizede tart. Úgyhogy égetően fontos volt nekik is eljutni oda, mi pedig szerencsére ebben tudtunk segíteni. A mi alatt azt értem, hogy ez a csapat úgy festett, hogy dr. Nagy Balázs volt az expedíció vezető geográfusként, mi hárman 7 vulkán teljesítőként voltunk jelen, Fülöp Gábor, Kriván Anita és jómagam, és volt még egy chilei geográfus is velünk, azért, hogy átvegye ezt a kutatást. Ugyanis most már ennyi idő után, és ennyi sok tapasztalattal egyszerűbb a helyieknek átadni, hiszen nekik úgymond itt van, ott van az utca végén, kisebb túlzással ez a vulkán, és nem kell a magyaroknak odautazni, hogy ez folytatódhasson. A Covid az nagyon megnehezítette. Az autóbérléstől kezdve a rengeteg dokumentum, amit be kellett szereznünk, hogy eljuthassunk az Ojos del Saladóhoz. Nem volt egyszerű, de szerencsére vettük a kihívásokat, és sikeresen zárult az expedíció. Ugye 5 voltunk, és 3 jutottunk fel a csúcsra. Dr. Nagy Balázs, Sebastian a chilei kolléga és jómagam, úgyhogy a kutatás az nem szakadt meg.
Volt még egy az elmúlt napokban egy szintén kis filmed, ami Pápua Új-Guinea legmagasabb csúcsát mutatja be. Ennek az elkészüléséről tudnál egy kicsit mesélni?
Ugyebár Pápua Új-Guineában találjuk Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkánját. Ez volt számomra a 7 vulkán kihívás 6. állomása, és ide is egyedül utaztam, viszont helyiekkel másztuk meg a csúcsot. Első magyarként sikerült megmászni, úgyhogy erre büszke vagyok, és hát óriási kaland volt.
Azért ez kifejezetten becsülendő, hogy első magyarként egy ilyen magas csúcsot megmászni, illetve arról nem beszélve, hogy a Földgömb Tudományos Magazin 2022-es november-december számában publikálásod is megjelent. Milyen témában jelent ez meg?
Ez pont a Pápó Ignai kalandról jelent meg. Próbáltam minél tudományosabban leírni mindazt, amit láttam, nem csak egy élménybeszámolót adni az olvasóknak, hanem valami többet, hiszen földrajzilag és minden más szempontból rendkívül érdekes az ország és a sziget is, Új-Guinea szigete, úgyhogy az egy nagyon nagy öröm volt számomra, hogy oda publikálhattam, és remélhetőleg nem sokára megjelenik a következő ilyen publikálás. Az nem a hét vulkán kihíváshoz kapcsolódik, hanem az idei kalandunkhoz, de akit érdekel, az el tudja majd olvasni. Ez Türkmenisztánról és a Darvaza gázkráterről íródott.
Azért mondhatjuk, hogy ez egy kifejezetten extrém hobbi, ami elég sok pénzt, elég sok időt igényel. Hogyan tudod ezt így a magánéleteddel összeegyeztetni, illetve nem félte a környezeted attól, hogy esetleg egy ilyen veszélyes kaland során mondjuk megsérülsz, vagy ne adj Isten, ha rosszabb dolog is történik veled?
Ezt gyakran megkérdezik, hogy anyáik hogyan viselik a hobbimat. Eleinte nehezebben viselték, most már azért megedződtek, mert hát azt fontos tudni, hogy ilyenkor egy-egy ilyen expedíció során van, hogy a hozzátartozók akár napokig nem tudnak rólunk. Ugyebár Chiléből is csak műholdas kétirányú üzenetküldő eszközzel tudtunk magunkról hírt adni, de azzal sem mindig. Mert hát ezek a baromi nagy hegyek gyakran leárnyékolják a jeleket. Nem annyira nehéz összeegyeztetni nekem a hétköznapokkal ezt az életformát, főleg így ennyi év után, de például az egyetem választásnál nekem Eger azért is volt nagyon szimpatikus, mert ennyire közel van a Bükkhöz, meg az északi középhegységhez, és hát egy ilyen hobbihoz, egy ilyen sporthoz folyamatosan edzésben kell magát tartania az embernek, így ez szerencsére egy remek helyszín az edzésekhez. Most már nem aggódnak annyira, szerencsére, és hogy is fogalmazzak. Ez egy olyan hivatás, pontosabban a kihívásnak a teljesítése az számomra olyan, hogy minden nap kell vele foglalkozni valamennyit. Az ember sokat tervezget, össze kell gyűjteni a szükséges információkat. Például ez Pápua-Új-Guinea esetében kifejezetten nehéz volt. Ugyebár a chilei kalandunknál ott volt Dr. Nagy Balázs, aki már tizenvalahány alkalommal járt ott, szóval tudtunk rá támaszkodni, de Pápua-Új-Guineába úgy utaztam, hogy előttem csak két magyar járt azon a vulkánon, és ők nem jártak sikerrel, szóval tudtam, hogy úgymond úttörőnek kell lennem ahhoz, hogy ez sikerülhessen, szerencsére sikerült is. Viszont ez nagyon élvezetes, szóval senki ne gondolja, hogy ez egy unalmas tevékenység, mert összehalászni az információkat, úti leírásokat olvasni, térképeket, műholdas térképeket elemezgetni, útvonalat tervezni, aztán összegyűjteni a szükséges ruházatokat, felszereléseket, ez mind-mind nagyon izgalmas, és nagyon költséges is, az egyik legdrágább hobbit sikerült kiválasztanom, úgyhogy az elmúlt években szerencsére nagyon, nagyon jó támogatóim voltak ebben az egész kihívásban.
Annak, aki esetleg kedvet kap ahhoz, hogy most belekezdjen ebbe a hobbiba, mit ajánlaná, hogyan kezdjen bele, illetve mik azok a tulajdonságok, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki ezt képes legyen csinálni?
Hogyha valaki igazán magas csúcsokra akar mászni, akkor 1000 méterenként érdemes haladni. Szóval először feltúrázunk egy 1000-esre, ha sikerült és begyűjtöttük, illetve átgondoltuk a tapasztalatokat, akkor meg lehet próbálkozni egy 2000-essel. Nyilván itt közben folyamatosan változik a szükséges ruházat és felszerelés, de ezt az ember megtanulja. Utána már rá lehet kanyarodni egy 3000-esre, akár Ausztriában. Ott már jó eséllyel fogunk gletszerrel találkozni, hómezővel, újabb felszerelésekre lesz szükségünk. És így 1000 méterenként haladva előbb-utóbb el lehet jutni a Mont Blancig, ami ugye az Alpok legmagasabb hegycsúcsa, majdnem 5000 méter. Aztán hát, hogyha valaki ennél is elvetemültebb, mint én, akkor mehet még távolabb, és jöhetnek az 5000-esek, 6000-esek, Nekem ugyebár az Ojos del Salado volt a legmagasabb, az majdnem 7000 méter, 6893. És hogy milyen tulajdonságok kellenek ehhez, az biztos, hogy az állóképesség meg a fizikai erőnlét az nagyon fontos, hiszen egy 5000-es stratovulkán megmászása az 3-4-5 nap, és ezekben a napokban reggeltől estig folyamatosan hátizsákot cipelünk, fölfelé kaptatunk, egyre kevesebb az oxigén, közben, hogyha nincs szerencsénk, akkor még az időjárás viszontagságainak is ellen kell állnunk. Viszont amik szerintem nagyon fontos tulajdonságok, és más hegymászók nem is nagyon szokták kiemelni őket, az egyik az a monotónia tűrés, aki ehhez nincs hozzászokva, hogy napokon át ugyanaz történik, egyik lábunkat tesszük a másik után, főleg ha egy olyan vulkánon, mint az Ojos del Salado, ami rendkívül ingerszegény környezet, már annak is örülünk, ha látunk egy madarat elrepülni valahol a közelben, annak ez új lesz, és azt mindenképpen meg kell szokni. Nagy magasságban ugye az étvágyunk is elmegy, fáj a fejünk, előjönnek a hegyi betegség különféle tünetei, ez emberenként eltérő lehet. Szóval nem egyszerű, de senkit nem szeretnék elriasztani, megéri, mert amikor ott áll az ember a csúcson, akkor olyan látványban lehet része, amit egy fénykép vagy egy videó felvétel nem tud átadni, és hát óriási öröm, mikor az a sok-sok befektetett idő, energia, pénz, az kifizetődik, és leülhetünk egy negyed órára a csúcson. Ráadásul az egész, ezt más egy mászótól hallottam, hogy minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál mélyebbre jutunk önmagunkban, annál jobban megismerjük a határainkat, hogy mik a gyengeségeink, mik az erősségeink. Szóval ez az egész egy nagy önismereti zarándoklat. Úgy is fel lehet fogni. Ezt is szeretem benne, mert nagyon sok mindent tanítottak meg a hegyek saját magamról. Épp ezért szoktam fontosnak tartani, elmondani azt, hogy mi valójában nem a hegyeket győzzük le, hanem önmagunkat, amikor feljutunk a csúcsra.
És a jövőben milyen terveid vannak?
Hát, ha a tanulmányok mellett lesz rá idő, akkor jó lenne kipipálni az utolsó vulkánt, de most már elárulhatom, hogy több mint 2 éve tervezünk egy felderítő expedíciót, szintén Nagy Balázsa, meg még pár, jó pár résztvevővel, ez egy nemzetközi projekt lenne. Kínában akarunk vulkánokat elsőként megmászni és lemérni a magasságukat. Ez most lett volna szeptemberben, mivel hogy nem állt össze a szükséges költségvetés, így leghamarabb jövő szeptemberben tudunk menni. Bízunk benne, hogy összejön. Ez is egy nagyon izgalmas projekt, amiről egyelőre még nem publikálunk sehol, de azt már el szoktuk árulni, hogy készülünk egy ilyenre.
Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a tanulmányaidban is ilyen sikereket tudsz elérni, mint a kalandjaid során.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Márkus Róbert Zsolttal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának tanárával.
Rengeteg mindent szervezel, konferenciákat, gyerekeknek különböző lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol fejlődhetnek.
Igen, jelenleg egy budapesti alapítványnál dolgozom munkavállalóként, nem főállásban, az autonómia alapítványnál, ahol a Just for Change program keretén belül gyöngyösen fejtem ki most ezt a tevékenységemet. A jelenlegi pályázat, amiben dolgozom, ez arról szól, hogy egy 15 fős csoportot kellett verbúváljak egy évvel ezelőtt, és ebben a csoportban vegyesen kellett, hogy legyenek hátrányos helyzetű gyerekek, illetve magasan kvalifikált srácok, és az ő együttműködésüket kellett lekövetnem, illetve ezzel kellett dolgoznunk. Természetesen volt egy cél, amit el akartunk érni, ez pedig az volt, hogy mindegyik srác, aki ebbe a csoportba jár, egyébként középiskolás korosztályról van szó, és gyöngyösi középiskolákban tanulnak többfélében, a gyöngyösi elitgimnáziumtól a szakképzőig, a technikumig, tehát legalább 6-7 középiskolából kerülnek ki a csoporttagok. A célunk az volt, hogy létre tudjunk hozni egy könyvet, és erre verbúváltam a csapatot. A könyv az úgy néz ki, ami egyébként időközben már meg is jelent, hogy minden ki saját maga által választott szöveget alkotott ebbe a könyvbe. Ezek műfaji megkötöttség nélküli írások lehettek, a verstől, a novellán át, regény részletig bármi belefért. Ebben a szövegalkotási folyamatban kértem dr. Kusper Juditot, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtörténészét, mesaterapeutáját, hogy segítsen nekünk. Ő járt le hozzánk és foglalkozott a gyerekekkel a szövegalkotási fázisban. Majd amikor elkészültek a szövegek, azt követően ezeket az írásokat illusztrálták a srácok. Ide Szilágyi Rudolf, egri képzőművész, szintén az egyetemen tanító kollégám jött segítségemre, illetve a gyerekek segítségére, és a különböző technikával készítettek baromira jó képeket, alkotásokat, amelyek illusztrációként kerültek be a könyvbe. A harmadik szakaszban pedig zenepedagógusokat hívtam, zeneterapeutákat egészen konkrétan, és különböző zenei inspirációkat készítettek a gyerekek az adott műhöz, amit megírtak a srácok maguktól. Tulajdonképpen ezek kerültek bele egy kötetbe, és QR-kódok segítségével hallgatható le a zene, benne van a kép, mint illusztráció, és ott olvasható a gyerekek szövege is. Borzasztó nagy boldogság volt számukra, amikor kézbe foghatták a könyvüket, ami életük első alkotása volt, és hát megmondom őszintén, hogy én is nagyon büszke voltam rájuk, és dagadtam mellem, amikor a nyomdából a friss meleg könyvvel tudtam hozzájuk utazni. Gyöngyösre. Nagyon nagy dilemma volt, hogy a természetvédelem és a természet óvása jegyében megjelenjen ez papírformában, vagy csak online terjesszük. Mivel a gyerekeknek volt egyfajta igényük, hogy kézbe szeretnék venni, meg szeretnék illatozni az új könyvet, ezért úgy döntöttünk, hogy minimális darabszámban megkapják kézzelfogható entitásként is, de online formában pedig bárki számára elérhető. Nem zárult le a folyamat a könyv megjelenését követően. Az érzékenyítést olyan útra tereltem, hogy a gyöngyösen található felnőtteket foglalkoztató fogyatékos otthonnal vettük fel a kapcsolatot, és pont egy évvel ezelőtt voltunk náluk első ízben látogatáson a srácokkal. Ebben az otthonban középsúlyos és enyhe fogban sérült emberek élnek, illetve töltik a napjaikat, és velük beszélgettünk, bemutattuk, elmondtuk, hogy mit fogunk csinálni. Most készülünk újra menni hozzájuk, bemutatni a könyvet, és a gyerekek felolvasnak majd az otthon lakóinak. Az otthon lakói bemutatták, hogy ők mivel foglalkoznak, mert ők is dolgoznak. Karácsony előtt nagyon profi karácsonyfa díszeket, szőtteseket és kerámia tárgyakat készítenek, és közösen tudtak az otthon lakói és a csoportomban járó srácok erről beszélgetni. Nagyon nagy élmény volt mindannyiuk számára ez a találkozó, és azt gondolom, hogy az érzékenyítésnek erre a típusára is nagy szükség van, hiszen a társadalomban előfordulnak olyan akik mások különböznek az átlagtól, és a hozzájuk való viszonyulást, a hozzájuk való fordulást is meg kell, hogy tanulják valahol a fiatalok, és ezt csak úgy tudják megtanulni, hogyha megérzik, tapasztalják, és benne vannak. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív dolog volt. Ahogyan mondtam, hamarosan újra találkozunk velük, akkor már a könyvből kapnak majd ők is ajándékul egy példányt, illetve felolvasnak a műveikből a srácok. Illetve ezen túl, mivel az elmúlt egy éven belül rengeteg tréning tréningen vettek részt, hogy a különböző stílusú trénerek, mentorok jóvoltából kialakult egy kép bennük, hogy milyen is egy jó tréner, és ezt most kipróbálhatják, vagy facilitátor, vagy mentor, ugyanis általános iskolákban fognak ők csoportokat vezetni, tehát tovább viszik azt a megtanult modellt remélhetőleg a saját maguk szájíze szerint fűszerezve, amit az elmúlt időszakban tapasztaltak, és bízom benne, hogy nagyon fogják élvezni ezt a funkciót, és nagy erőkkel készülünk, most éppen ez a felkészülési folyamat van, hogy majdnem professzionális szinten legyenek képesek levezetni egy 60-70 perces minitréninget általános iskolásoknak.
De akkor ez szuper, mert ez gyakorlatilag a jövő építése, nem? Hiszen ti átadjátok egy generációnak, ők már is kipróbálják magukat a tőlük fiatalabbakon, és akkor ez öröklődhet tovább is.
Így van. És ezt a tréninget a Gyöngyös Oroszi Általános Iskolában tervezzük, ahol szintén nagyon sok hátrányos helyzetű gyerkőc tanul. Projektnap keretében kívánjuk ezt megvalósítani, és a középiskolásaim örömmel jönnek majd, és csinálják ezt a feladatot.
Picit beszélgetünk még a könyvetekről, hogy pontosan mit találunk benne, hogyha valaki esetleg szeretné megnézni.
A könyv, ahogyan mondtam, nagyon eklektikus, műfaji szempontból vannak benne nagyon komoly rövid versek. Nagyon népszerű volt a gyerekek körében a regény, többeknek volt már megkezdett írása, amelyek általában sci-fi irodalom típusú alkotások, és ezekből adtunk le ízelítőt néhány, egy-két-három fejezetet. Tőlem ezek picit távol állnak, de mivel a gyerkőcöket érdekelte, természetesen ennek is teret engedtünk, és örültünk annak, hogy ők bevezettek ebbe a világba bennünket. Tehát vannak benne regény részletek, van benne egy-két novella, természetesen életkori sajátosságból adódóan ezek egy része a szerelemről és az emberi érzésekről szól, de megjelenik benne például a természetvédelem és az újra hasznosítás gondolata is írásos formában, ami tök jó, hogy a gyerekek ezt már belsőként érzik a mai kor gyermekei, és fontosnak tartják, hogy foglalkozzanak ezekkel a témákkal. Küllemre is egy nagyon szép mutatós kiadvány, azt gondolom, hogy tényleg öröm lehet kézbe venni, sőt tudom, hogy az, mert hogy nekünk is nagy boldogságot okozott, nagyon szépek az illusztrációk, és tényleg ami az egyik legfontosabb sajátossága, egy átlag könyvtől eltérően, hogy miközben olvasod a gyerekek írásait, ha előtte a telefonoddal a QR kódot beolvasod, akkor közben hallhatod azokat a zenei inspirációkat, amelyeket ezek az írások ihlettek, és úgy még jobb úgy olvasni az egészet. Na, nagyon jó, jó sikerült, büszke vagyok rájuk.
Ahogy beszélsz, a lelkesedés az most is átjön a szavaidon is, és ugye 25 éve vagy a pályán. Te honnan veszel energiát, hogy tudsz föltöltődni, mi az, ami tovább tud vinni, ami miatt még mindig lelkesen tudod tenni a dolgodat?
Amikor tanár lettem, akkor volt egy elhatározásom, amit a mai napig tartok, ez pedig az, és ehhez kérem a Jóisten segítségét, hogy ezt sikerüljön beváltanom, hogy addig szeretnék a pályán lenni, amíg én is élvezem, és azt látom a gyerekek arcán, hogy ők is. Onnantól kezdve, hogy nekem már nem okoz örömet az, hogy bemenjek a suliba és elkezdjem a mindennapokat, azáltal azt gondolom, hogy a legnagyobb kárt a gyerekekben fogom majd okozni, és nem szeretném ezt. Hogy mi adja az erőt, azok a jól sikerült programok, alkalmak, lehetőségek, amelyeken a gyerekek örömmel vesznek részt, látszik az arcukon, hogy ez nem egy ilyen kötelezően abszolválandó program, amin ott kell lenni, mert azt mondta a tanár, hogy menjünk. Nem, általában közösen tervezzük meg a programokat, ők dobnak föl lehetőségeket. Én szeretem kivinni a gyerekeket mindig a négy fal közül. Nekem egyértelmű az, hogy tanulni nem kizárólag a négy fal között lehet, sőt, a tapasztalás, az élményszerzés, egy-egy kirándulás kapcsán olyan ismeretek és olyan információk birtokába kerülhet a gyerek, amit könyvből is négy fal között meggyőződésem, hogy nem lehet megtanulni. Mint hogy meggyőződésem az is, hogy pedagógusnak a mai világban muszáj, hogy egy szemléletformálódáson vagy formáláson átessen. Ahogyan mondtam, én vallom, hogy én már nem tanár vagyok, hanem egy jó ideje facilitátorként funkcionálok. Nekem segítenem kell a gyerkőcöket. Én nem állok katedrán, mert nem én vagyok a hangsúlyos és a főszereplő egy tanítási órán. Én azt gondolom, hogy a 21. század jó pedagógusa, az háttérbe kell, hogy vonuljon, ami baromira nehéz, mert a pedagógus létet meghatározza egyfajta exhibicionizmus, kiben kisebb, kiben nagyobb, de kell, hogy legyen bennünk, hiszen erre a pályára akkor predesztináltunk, hogyha ez van valahol bennünk. Viszont ennek háttérbe kell szorulnia, és azt gondolom, hogy a tanárnak el kell halkulnia, és a gyereknek a hangját kell meghallania, hiszen a gyermekben rengeteg információ, tudás van, illetve tudásvágy is, és rengeteg kérdés, és ezeknek a kérdéseknek kell teret adni, és ezeket a kérdéseket megválaszolni közösen, vagy akár a kütyük segítségével, hogy lássák azt is, hogy mire használható egyébként értelmes módon a tablet, a telefon, az akármi. Tehát nekem egyfajta szervező funkció marad, nem pedig információ átadó funkciójú tanár vagyok, én azt gondolom. Meg kell tudnom tanítani nekik azt, hogy hogyan keressék, hol keressék, mit használjanak, és hogyan dolgozzanak együtt ebben a keresésben, és ezt nekem halkan kell. Nem az én hangomat kell, hogy hallassam az órán, mert ha azt mondom folyamatosan, amit én tudok, akkor az csak egy tudás ismétlés. Viszont, hogyha ők szólalhatnak meg, akkor egy csomó mindent tanulhatunk egymástól, és igen, én is tőlük rengeteget.
És igazából a tananyagok is felfedezhetők így.
A fókuszban mindig az van, csak a hozzá való eljutás, az információ megszerzésének a módja és az útja változik, élményszerűbbé kell tenni, és azt gondolom, hogy ezáltal hatékonyabb is lesz a beépülése a meglévő tudásba. Ehhez egyébként nagyon sokat segített az elmúlt években kidolgozott program, amelyet az egyetemünk dolgozott ki. Ez a komplex alapprogram, amelynek a létrehozásában én is dolgoztam, részt vettem. Nagyon-nagyon hatékonynak tartom, és nagyon jól alkalmazható, kifejezetten kivált kép azokban az intézményekben, ahol különböző státuszú gyerekek dolgoznak nagy különbségekkel.
Ez a fajta szemléletmód, amit te is képviselsz, igazából erre lenne szükség most mindenhol. Nyilván személyiségfüggő, életkorfüggő, hogy erre mennyire tud átállni, mennyire tud könnyen váltani, változni egy-egy kolléga, vagy egy-egy tanár. De ugyanakkor azért, nem tudom, te hogy látod, én úgy látom, hogy bevonják az új eszközöket, az új lehetőségeket. Nagyon sokszor, nekem két fiam van, az egyik 11, a másik 13 éves, és nagyon sokszor hallom tőlük, hogy azok az idősebb tanár kollégák is, akik adott esetben sosem tanítottak így, az összes digitális eszköz, ez a fajta megközelítés itt szükséges, rossz volt számukra, mégis most már benne vannak, ha segítséget kell kérni a diákoktól, hogy indítsd el, váltsát nekem, akkor kérik. Tehát, hogy végül is csak elindul egy ilyen pozitív irányú fejlődés talán.
Egy rövid történetet mesélek el ezzel kapcsolatban, ami reflektálni fog a felvetésedre. Pedagógus továbbképzéseket is tartok az országban sokfelé, elsősorban innovatív módszertani képzéseket különböző nevelőtestületeknek, szaktól függetlenül, és minden alkalommal megkapom ott a képzésben résztvevő kollégáktól, hogy könnyű neked, mert te gyakorló iskolában dolgozol, ahol olyan típusú gyerekek vannak, amilyenek. Erről szoktam mondani, hogy igen, de dolgoztam különböző egyéb iskolákban is, és ezekkel a módszerekkel, és a módszeren van a hangsúly. Szóval az egyik legfontosabb dolog, amit minden képzésen elmondanak a kollégák, hogy abban segítsek nekik, hogy nem értik, hogy miért adódik az a helyzet, hogy azok a módszerek, amivel 15-30 évvel ezelőtt hatékonyan versenyeztettek gyereket, tök jól működött minden, profi volt, és ugyanazt csinálja, és most meg nem működik, és megtorpan. És hogy elhangzik az a mondat a legtöbb kollégának a szájából, hogy nagyon sokat változott, csúnyán szólva, a gyerek anyag. És akkor, amikor ezt meghallom, akkor rögtön lecsapok rá, és azt mondom, hogy nagyon fontos dolgot mondtál ki. Valóban rengeteget változtak a gyerekek az elmúlt évtizedekben. Egyetlen egy kérdés van csak. Te mennyit voltál képes változni a változó világhoz képest? Ez nem azt jelenti, hogy be kell hódolni, el kell dobni mindent, ami eddig volt is. Nem, de a változásnak fontos, hogy változást generáljon. Tehát ezt bennem is kell, hogy elindítson egy folyamatot, és ahogyan ezt te is jól érzékeled, én azt gondolom, hogy a pedagógus társadalom, ha nem változna, akkor nem tartanánk még ott sem, ahol jelenleg tartunk. Idősebb kollégáim is ismereteket szereztek, kezdik használni azokat a módszertani eszközöket, amelyeket a gyerekek készségszinten használnak, és az, hogy most hivatalosan az iskolákból kvázi eltűntek a telefonok, ez nem igaz, mert a telefonokat csak összegyűjtöttük, és ha szükség van rá, a szabadság megvan, hogy a tanár beviheti és használhatja oktatási eszközként. Én is azt gondolom, hogy szükség is van rá, hiszen az elmúlt időszakban megtapasztaltam, hogy ha egy feladat végzéséhez szükség volt és használniuk kellett a telefont, azt a legfontosabb becses értéküket, amivel szinte megszülettek, már egy plusz motivációval álltak a feladathoz, mert örültek, hogy használhatták azt a kütyüt. Mi rengeteget használtuk szavazóprogramokra, élő szófelhőket csináltunk a segítségével, amit rögtön kivetít bizonyos programoknak köszönhetően a táblára ki tudok vetíteni. Kereső funkcióba is használtuk, és megtanítottam őket arra, hogy hogyan kell hatékonyan keresni, mit kell beírni egy-egy témához, hogy a kulcsszóra keressen rá a szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindennapunk része, és mindennapjaink része kell, hogy legyen, és meg kell őket tanítani a helyes használatra. Nem az a jó módszer, hogyha elveszem és elzárom, hanem pontosan az, hogy tanítsuk meg őket a helyes használatára. Szülőként ez már sokkal nehezebb. A két kamasz fiamnál nálam is okoz néha problémát, hogy mi az egészséges, és mikor vegyem el, és hogy lefekvés előtt nem, meg felébredéskor sem, mert ahogy hallottuk, a legutóbbi kutatások arra nézve is rossz eredményeket hoztak, hogy a reggeli telefonozás sem oké. A saját gyerekeddel mindig nehezebb, mint a tanítványokkal.
Igen, ez biztos, mert teljesen más szerepben van velük az ember. Uh-huh. Nagyon be van osztva minden perced, igaz? Mert annyi mindennel foglalkozol egyszerre, hogy nagyon-nagyon ott kell lenned, hogy minden időd úgy teljen, ahogy kell.
Hát nagyon szoros beosztás szerint élem az életemet, és későn fekvő és korán kelő vagyok, és most már ehhez ébresztő funkcióra sincsen szükség, mert magamtól ébredek, beállt a biológiai órám, és nagyon korán ébredek, tök mindegy, hogy hétvége van, vagy hétköznap, de ez jó, mert olyankor még csendes a ház, és tudok dolgozni, papírmunkákat, dokumentációt, adminisztrációt végrehajtani, és egyébként pedig igen, ingázok, jövök, megyek az országban többfelé, sokfelé, de én az aktív életet szeretem, tehát hogy ez nekem hiányozna, hogyha nem így lenne. Nem tudnék egy irodában 8-tól 4-ig ülni, és csinovnyikként ténykedni, az nem én lennék.
Család.
Két nagy fiam van, Soma és Samu, az egyikük nagykamasz, a másikuk kiskamasz, a köznevelésben érintettek mindketten még. Hát igen, az apai funkció az egy másik történés, velük is szeretek hasznosan együtt tölteni időt, nagyon sokat járunk kirándulni, utazni, szeretjük a vízpartot, szeretjük az épített medencét is, tehát sok időt töltünk együtt. Azt gondolom, hogy számomra az egyik fő elv a szülői mi voltomban, hogy élményt adni, programokat szervezni nekik is, hogy legyen mire emlékezni, és legyen mire visszagondolni.
És nem említettük, de így a beszélgetés végén ezért csak elmondjuk, hogy rengeteget rádióztál te is itt Egerben, az Eger Rádiónál.
Igen, igen, a Rádió Egerben kezdtem a tevékenységet, nagyon-nagyon szerettem. Igaz, hogy akkor csak egy munkahelyként kerültem oda, de aztán szerelem lett belőle. Azt gondolom, hogy aki egyszer belecsöppen ebbe az életbe, a média világába, az igazából letenni soha nem tudja. Imádtam ezt a világot, nagyon szerettem a mikrofont, imádtam az emberekkel beszélgetni. A mi időnkben még volt élőműsor, pakra, intróra beszélni, megtölteni tartalommal egy műsort, nem csak a zenéké volt a főszerep. Ez a rádiózás nagyon hiányzik. Thank you.
Márkus Róbert Zsolttal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának tanárával, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna beszélgetett.